Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Illés Iván előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A közép- és dél-kelet-európai országok az 1990-es években. A gazdaságpolitikai helyzet. A 2004. február 26-án elhangzott előadás felvétele.
Emlékeztetőül, aki talán nem volt itt az első órán. Ugye itt a közép- és dél-kelet-európai országok gazdasági fejlődéséről volt szó. Először talán a hosszabb távú, tehát a 20. század folyamán végbe ment fejlődésről beszéltünk. Többek között arról, hogy itt igazából két szakasz különböztethető meg. Ugye az egyik nagyjából a 60-as évekig tartott, amelyik egy felzárkózási szakasz volt, amelyik tehát egészen a 19. század végétől kezdve, amelyiket azt tett lehetővé, hogy ezekben az országokban korábban túlnyomó rész agrár lakosságot átirányították, átcsoportosították az iparba, ebből önmagában egy jelentős gazdasági növekedés impulzus következett, jóval nagyobb arányban aktivizálták a lakosságot, a korábban nem használt erőforrásokat azt igénybe vették, tehát egyfajta extenzív fejlődés révén Közép-Európa országainak legalábbis a nagy része bizonyos értelemben felzárkózott Európa átlagához. Ugye a 60-as évek elejétől, közepétől kezdve viszont egy fokozott lemaradás következett be, amikor ezek az extenzív források a továbbiban kimerültek. Az a tervgazdasági rendszer, amelyiket ezekre az országokra rákényszerítettek, az teljesen alkalmatlan volt arra, hogy egy intenzív, most már a mikrostruktúrában és a versenyképességben megmutatkozó fejlődés számára impulzusokat adjon, és azt lehetővé tegye. És harmadik tényezőként a két világrendszer szétválása. És az a gazdasági kapcsolatoknak és az egyéb kapcsolatoknak a megszakadása. Továbbá az a tényező, hogy a nyugati országok éppen biztonsági okokból a legfejlettebb technikának és technológiának a exportját ezekben az országokban szigorúan ellenőrizték, illetve betiltották, tehát ezek az országok leszakadtak a világ leghaladóbb műszaki, technológiai, tudományos fejlődési irányaitól. Ez egy nagymértékű és gyors lemaradást eredményezett, amelyikben nyilvánvaló azok az országok szenvedtek a legnagyobbat, akik korábban a magasabb szinten voltak, tehát a balkáni országoknak talán ez kevésbé volt tragikus, mint mindenekelőtt Csehországnak, de részben Magyarországnak is, és a 20. század végére, tehát 1990-re azt lehet mondani, hogy jóval nagyobb különbségek alakultak ki Európa országai, különösen a nyugati rész és a keleti rész között a gazdasági fejlettség tekintetében. Szinte valamennyi olyan ország, amelyik ehhez a keleti blokkhoz tartozott, a korábbi relatív fejlettségi szintjéhez, tehát az Európához mért fejlettségi szintjében vesztett, tehát lemaradt attól a korábbi átlagtól, és mindazok az országok, amik ettől a vasfüggönytől nyugatra voltak, valamennyire valóban felzárkóztak. Tehát egy megnőtt, egy nagy szakadék keletkezett gazdasági szempontból, versenyképességi szempontból Európának e között a két része között. A mai órán, és a mai órától kezdve tulajdonképpen a 90 utáni, tehát az utolsó egy-másfél évtizednek a fejlődését vizsgálnánk meg alaposabban ebben a közép- és dél-kelet-európai térségben, különböző aspektusokból, de itt is mindenképpen a gazdasággal, a szélesebb értelemben vett gazdasággal, gazdaságpolitikai helyzettel kezdtek. Ugye ez a 90-es időszak, ez egy alapvető fordulatot jelentett ezeknek az országoknak a történetében, egy alapvető társadalmi, gazdasági változás következett be, amelyik szinte minden addigi struktúrát megváltoztatott, felülvizsgált, egy egészen más külső politikai és gazdasági helyzetbe kerültek ezek az országok. Ha a differenciáltságot nézzük az országok között, akkor egy sajátos helyzet van. 1990 előtt, amíg a KGST-be, a szovjet blokkba tartoztak ezek az országok, akkor is nagyon differenciált volt tulajdonképpen a fejlődésük. Tehát igazából akkor is nagyon sok különbség volt az országok fejlődésében, sok sajátosságuk volt, de a rendszer jellegéből adódóan és a politikai követelményekből adódóan általában az azonosságot és az egyformaságot hangsúlyozták. Tehát a különlegességeket nem volt tanácsos. Túlhangsúlyozni, mert akkor az az ortodox szocializmustól való eltérést jelentette volna, és akkor Moszkva rossz szemmel nézett azokra az országokra, amelyik ettől eltértek. Tehát ha még el is tértek tőle, mert azért eltértek, ezt igyekeztek inkább rejtve megtenni, és nem túlzottan nagy propagandát adni ennek a jelenségnek. 1990 után, amikor megindult a verseny ezek között az országok között, ki fog hamarabb, ki fog könnyebben csatlakozni az Nyugat-Európához, az Európai Unióhoz, akkor ez az országok közötti verseny formájában is megnyilvánult, és ennek a következtében ugye minden ország azt igyekezett bizonyítani, hogy ő sokkal közelebb van Európához, ő egészen más, mint a többiek, akik még valahol a balkáni vagy a déli a szocialista mocsárban vannak, ők igazán azok, akik érdemesek arra, hogy Európa befogadja őket. Tehát egy ilyen, hogy mondjam, a sajátosságok, a különlegességek, az előrehaladottságnak a különleges foka volt az, amelyiket próbálta kihangsúlyozni, holott igazában nagyon is hasonló pályán futott ezeknek az országoknak a fejlődése 90 után is, sőt, sajátos módon azt kell mondani, hogy talán hasonlóban, hiszen az Európai Unióhoz való csatlakozásnak elég egyértelmű és rendkívül bő követelményei voltak, amiket teljesíteni kellett. És ezt igazából minden ország megpróbálta a lehetőségéhez mérten minél nagyobb mértékben teljesíteni. Ezek a követelmények azaz, hogy lényegesen szélesebbek, mint annak idején, amit a KGST megfogalmazott, hiszen nem tudom, hallottak elő, aki kommuniterről, tehát az Egyesült Európa jogszabályainak összesített gyűjteményéről, amelyik mintegy 80-90 ezer oldalt tesz ki, amelyiket az országoknak adaptálniuk kell saját jogrendszerükbe. Bizony ez egy sokkal részletesebb, sokkal részletezettebb, sokkal alaposabb, egységes követelményrendszer, mint annak idején a korábbi rendszerben valaha is megfogalmaztak ezekkel az országokkal szemben. Tehát azt lehet mondani, hogy az azonosság, az azonos irányú fejlődés, az azonos intézkedéseknek a megtétele tulajdonképpen sokkal hangsúlyozottabb volt ebben az időszakban, mint bármikor korábban az országok történetében. Noha általában inkább néha a különbségeket próbálták meg egymás között hangsúlyozni. Különösen például a Balkánhoz képest és az ottani viszonyokhoz képest. Most milyen volt a kiinduló helyzete ebben a részben differenciált, de azonos követelményeket állító gazdasági és politikai helyzetben az egyes országokban? Nagyjából a 89-es, 90-es forduló időszakában, amikor ez a rendszerváltás megtörtént. Ezt a kiinduló helyzetet sok szempontból elemezhetjük, nézhetjük a politikai szempontokból, a gazdasági szempontból, a külső gazdasági kapcsolatok szempontjából, az általános társadalmi szempontokból, hogy hogyan is néztek ki ezek az országok. Ha a politikai szempontokat vizsgáljuk, akkor hát ugye itt is mondjam, milyen volt a politikai pozíciója az egyes országoknak, hogyan értékelte őket Nyugat-Európa, hogyan értékelte őket egyáltalán a világ, ebben a tekintetben milyen érdemeik voltak, és milyen problémák voltak, amelyik hát bizonyos értelemben taszította a nyugati közvéleményt azoktól az országok. Nyilvánvaló, hogy ha a régi KGST országokat nézzük, akkor a legjobb helyzetben a volt NDK volt, más szempontból a legrosszabb helyzetben. A legjobb helyzetben, hiszen őket azonnal integrálták az Egyesült Németországba, ezzel azonnali hatállyal az Európai Uniónak a részeivé váltak, a felzárkóztatásra az egységes német állam maximális garanciákat vállalt, és hatalmas összegekkel próbálták meg támogatni és felzárkóztatni az országnak ezt a részét. Ez az összeg, amelyiket ettől kezdve, tehát 90-től kezdve, az egyesítéstől kezdve átirányítottak, az annak idején azóta is, talán valamivel kisebb érséklődően 130 milliárd márkát, azaz a mai számítások mint egy 65 milliárd eurót tett ki. ami, mondjuk, hogyha összehasonlítjuk Magyarország jelenlegi összes bruttó hazai terméke, az körülbelül 50 milliárdot tesz ki. Tehát csupán a támogatás, amelyiket a keletnémet tartományok kaptak, az több, mint az egészen, közel másfélszerese volt Magyarország egész bruttó termékén. Másrésztől viszont egy más szempontokból nézve, az NDK volt a legrosszabb helyzetben, hiszen igazából megszűnt mindenfajta önállósága, állami önállósága. Mindaddig bizonyos értelemben a polgárai másodrendű polgárai lettek az egységes német államnak, akikre azért legalábbis bizonyos fenntartásokkal néztek, a vezető pozíciókba a nyugatiakat helyezték, legfeljebb helyettesi pozíciókat kaptak, és általában az új helyzethez, a túlzottan radikálisan megváltozott új helyzethez, és benne az ő helyzetükhöz bizony nagyon nehezen tudtak alkalmazkodni. Talán éppen a társadalmi mutatókban talán a legdrámaibb jelenségek mutatkoztak, a születések száma egészen radikálisan, a többiekkel nem összehasonlíthatóan csökkent. Tehát valami olyan jelenségek mutatkoztak, amelyik azért egy mély társadalmi válságot jeleztek közvetlenül az átmenet után. Ami a csehszlovák államot illeti, a csehországi rész szintén úgy gondolta, hogy ő áll legközelebb Nyugat-Európához, ami földrajzilag biztosan igaz volt, és hát különösen az első cseh kormányok valóban úgy gondolták, hogy igazából őnekik egy sokkal simább és egyenesebb útjuk lesz az Európai Unióban, mint bárkinek másnak, hiszen Csehország a két világháború között egy fejlett ország volt, fejlett ipari ország volt, amelyik körülbelül ugye az elmúlt órán beszéltünk róla, Franciaország és Belgium szintjével volt azonos Európában, az európai gazdasági fejlettségben, Ausztriáit ugye meghaladta, az egyedüli ország volt, amelyiknek demokratikus hagyományai voltak, az 1968-as prágai tavasz egyébként is Európában egy igen nagy szimpátiát váltott ki, tehát azt lehet mondani, hogy abszolút kedvező politikai előfeltételekkel indult a 90 utáni időszakra. Ugyanakkor az utolsó időszaka ennek az országnak egy meglehetősen konzervatív, tradicionális és merev szocialista, marxista irányítás volt. Tehát egy elég nagy váltást kellett végrehajtani az országnak ahhoz, hogy az egész gazdaságát ebben a tekintetben át tudja állítani. És ugyanakkor 90-től kezdve egyre éleződött a csehszlovák államon belül a cseh és szlovák ellentét, ugye hát amelyik azért legalábbis ezt a csatlakozást megnehezítette. Mindazokat a megállapodásokat, szerződéseket, amit ezekben az első években Csehszlovákiával megkötött a nyugat és a nyugati országok és az Európai Unió, vagy az Egyesült Államok, vagy bármelyik nagy nemzetközi szervezet, azt 93 után most újra kellett gondolni és újra kellett megkötni külön a cseh állammal és külön a szlovák állammal, ami azért sok tekintetben a nemzetközi szervezetekbe való betagolódásukat ilyen értelemben nehezebbé tette, tehát egyfajta megakadást jelentett ebben a politikai folyamatban is. Ami Lengyelországot illeti, ugye hát egyrészt a legnagyobb ország ebben az egész térségben, messze meghaladja a lakossága bármelyik másikét. Lengyelországnak az 50-es évektől egészen a 90-es évekig való történetében egyértelműen a legnagyobb mértékben próbált ellenállni annak a ráoktrojált szocialista és tervgazdasági rendszernek. Ez több hullámban is többször is megtörtént. Ez egyetlen olyan ország volt, ahol, hogy mondjam, ezzel a szocializmus elleni ellenállás nyilvános formákban szinte periódikusan és többször visszatért. Az egész szolidaritás mozgalom a szintén hatalmas nagy szimpátiát váltott ki a nyugati világban, tehát a politikai feltételek egyrészt nagysága, másrészt bizonyos történelmi okok miatt is. Hát ugye Németországnak nagy elszámolni valója és lelkiismeret furdalása volt Lengyelországgal szemben, és elsősorban vele szemben, amelyik történelmi mondjuk jóvátételt mindenképpen meg akarta tenni. Még azóta is ezt lehet mondani, tehát amikor Lengyelország néha elmaradt a különböző követelmények teljesítésében, ami az Európai Unióhoz való csatlakozást illeti, akkor is igazából az fel sem merülhetett, hogy Lengyelország nélkül induljon meg az első hulláma az Európai Unió bővítésének. Ez volt a legfontosabb ország a számokra, egyrészt azért, mert ugye hát végül is a közvetlen szomszédjuk szinte folytatása, másrészt részben emiatt a történelmi adósság miatt, amelyik részben terhelte Németország, elsősorban terhelte Németországot, azért terhelte a többi nyugat-európai országokat is, akik ugye 1939-ben azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben cserben hagyták Lengyelországot. Ez érvényes Nagy-Britanniára, Franciaországra, ebben a tekintetben egyaránt. De ha Magyarországot nézzük, ha már tovább megyünk ezekben a politikai előfeltételekben, azt kell mondani, hogy a két világháború között bizonyos értelemben annak idején Magyarország volt Európának egyfajta páriája. Páriája, tehát ilyen kitaszítottja sok tekintetben, azt lehet mondani. Akik ugye a területeknek a nagy részét elveszítették, és emellett, hogy a lelkiismereteket megnyugtassák a nyugati hatalmak, inkább igyekeztek az országot ezért vétkesnek kimutatni, és ezért inkább, hogy mondjam, inkább mindazt a rosszat látták, amelyik az elmúlt időszakban történt, és nem nagyon akartak pozitívumokat látni ebben az országban. Nagyjából ez a kép alig-alig változott egészen 1956-ig. 56 azért jelentős mértékben módosított a Magyarország képen, amelyik nyugaton volt. Valamennyire mindenképpen javított rajta az 1968-as gazdasági reform, amelyik piaci mechanizmusokat vezetett be. Ugye ekkor kezdődött ez a bizonyos gulyás komorizmus és legvidámabb barak képnek a kialakítása Magyarországra vonatkozóan. Azután jött a 89-90-es fordulat, a németeknek a kiengedése, tehát összességében pozitívabbá vált a kép az országról, noha nem közelítette meg Lengyelországét, ez természetesen mondani sem kell. Talán Lengyelországhoz talán még hozzá is kell tenni azt a 11 millió lengyel származású amerikait, akik egy igen erős lobby erőt képviselnek az Egyesült Államokban, de több százezer van Franciaországban és Nyugat-Európa többi országaiban is, amelyik igazából a lengyel érdekek érvényesítésének egy nagyon fontos tényezője ezen a területen. Tulajdonképpen majdnem 1980-ig teljesen biztosan a legkedvezőbb politikai képe az összes ország közül nyugaton Jugoszláviának volt. Ugye Jugoszlávia volt, amelyik ellenállt annak idején a sztálinista törekvéseknek, aki ezzel szembeállt, és ettől egy függetlenebb politikát kezdett el követni. A nyugat ebben a törekvésében maximálisan támogatta politikailag is, de hozzá kell tenni gazdaságilag és pénzügyileg is. És az ország tényleg egy rendkívül dinamikus fejlődést érte. Maga a polgár tulajdonképpen büszkék volt erre a független státuszra, erre az elnevezett státuszra. Jugoszláviában, különösen a harmadik világban egy rendkívül kellő politikai pozícióra tett szert. Az el nem kötelezett országok mozgalmának az egyik vezetőjévé, tehát a világ minden rész, nem csupán Európa, hanem mindenhol ilyen értelemben egy tekintélyre tett szert. Ez a kép 1980-tól, azaz Tito halálától, amikor már a belső feszültségek kezdtek felszínre törni, már nagymértékben leromlott, fokozatosan romlott, de azért még nem, először még nem nagymértékben, de fokozatosan romlott erről az országról. És 1990 után, amikor ezek a indulatok, ezek az ellenségességek a felszínre törtek, sőt nyílt ellenségeskedésbe csaptak át, és hát az egy valóban olyan formában, amelyik a legdrasztikusabb, a legkegyetlenebb formában történtek meg ezek. Azt lehet mondani, hogy teljesen az ellentétébe fordult ez a kép, amelyiket Jugoszláviáról korábban kialakítottak. Jugoszlávia és az emberű Szerbia lett Európa páriája, amelyiket a két világháború között Magyarország töltött be ezt a szerepet, ahol mindenki igazából csak a legrosszabbakat látta ebben az országban, és volt is valóban elég sok rossz. Szóval egészen megfordult mindaz az elképzelés, amelyik a korábbi Jugoszláviával szemben, amellett, hogy az ország szét is töredezett. Tehát azt lehet mondani, hogy még hosszú évekig a legjobb politikai pozíciója volt, mint ahogyan a jelenlegi szituáció is látja, ma egyértelműen a legrosszabb pozíciót tölti be ebben a térségben az országok között. Érdekes helyzet a Romániáé. Ugye a 70-es és a 80-as évektől kezdve, de 68-tól kezdve már, ez az ország egy sajátos, a Szovjetuniótól leválasztott, úgy külön utas politikát kezdett el folytatni, amelyiket a nyugat hosszú ideig nagyra értékelt. és ezt különböző gesztusokkal érvényesítette is. Számukra ezek a fő politikai gesztusok voltak a legfontosabbak, igazában a két szuperhatalom, a két világrendszer közötti konfliktus állt az előtérben, és ha valaki ebben a két világrendszer közötti konfliktusban valahogy az egyik oldalról úgy látszik, hogy leválaszthatónak tűnt, vagy legalábbis ezzel kecsegtetett, ez minden más szemponttal előtérbe került. Ezért nem nagyon nézték azt, hogy mi történik az országon belül, elsősorban azt nézték, hogy mi történik a külpolitikában, ahol ezek a független gesztusok megtörténtek, és hát legalábbis tettek bizonyos gazdasági gesztusokat Romániának, és bár messze nem annyit, mint amennyit Jugoszláviának. Azután a 80-as évek végére, azért már egyre jobban Románia olyan helyzetbe került, hogy ezt a végül is mégiscsak rászorult a Szovjetunióval és a többi országgal való együttműködésre, másrészt a belső helyzet olyan mértékben megromlott. És azért annyira nyilvánvalóvá vált a belső helyzet, hogy ez a korábbi külpolitikai presztízs fokozatosan azért kezdett egyre olvadni, lecsökkenni, és egyre inkább a belső problémák kerültek előtérbe. Tehát ez a bizonyos átmeneti, kedvező politikai pozícionáltságnak az előnyei, azok azért már a 90-es időszakra, a rendszerváltás kezdetére nagy mértékben elolvadtak, és az ország már inkább negatív megítélés kapott, mint pozitívan. Bulgária stratégiai helyzete tulajdonképpen egy kiemelt helyzet, hiszen több NATO országgal is szomszédos, tehát ilyen értelemben komoly érdekeltségei voltak. Tehát stratégiailag egy fontos ország, de hát az egész szocialista időszak alatt azt lehet mondani, a legjobb tanítványának bizonyult minden tekintetben, és teljesen mechanikusan és mereven hát követték a szovjet politikának nem csak a stratégiáját, hanem a néha taktikai mozdulatait is, amelyik néha már mondjam, a komikusba ment át. Tehát amikor egy kis ország elkezdi mindazokat a gesztusokat és intézkedéseket utánozni, amelyiket egy nálánál 20-szor, vagy a területben pedig egy jóval nagyobb ország csinál. Tehát igazából ez az elsődleges jó tanulóság talán a szovjet oldalon hozott nekik bizonyos eredményeket, de hát a nyugaton igazából nem számítottak ezek. Tehát igazából ő nem tudott egy kedvező politikai pozíciót ebben a tekintetben kiharcolni. Tehát Albánia ugyan azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben kiírta magát Európa térképéről a 60-as évektől kezdődően, amikor egy egészen furcsa és sajátos politikát folytatott, ugye először egy hű szovjet barát kommunista politika volt ez, aztán amikor a Jugoszláviával konfliktusba került Sztálin, akkor egyértelműen kiálltak Sztálin mellett. Azután akkor, amikor ott Hruscsov alatt valamilyen fajta módosulás, némi enyhülés volt ebben a merev sztálinista politikában, akkor ezt már Albánia nem követte, hanem folytatta azt a korábbi merev politikát, ennek a következtében ellentétbe került a Szovjetunióval, és hát akkor keresett valahol magának másik támogatókat, ezt Kínában találta meg, és akkor a kínai politikát követték, de ezek után már a kínai politika is, amikor kezdett valamilyen formában más csapásokon menni, akkor már ezt sem tudták követni, akkor már vele is szembe kerültek, és akkor teljesen egyedül próbáltak egy teljesen abszurd politikát folytatni. Azért mondom, igazából ez az ország valójában leírta magát, tehát a politikai jelentőségéről beszélünk, akkor leírta magát Európa térképéről. Na hát nagyjából ez volt az országok helyzete a politikai helyzet szempontjából a kiinduló időszakban 1990 körül. Mi volt a helyzet a gazdaságban? Az elmúlt órán, amikor egy ábrát is mutattam önöknek arról, hogy éppen emiatt a 60-as évektől bekövetkezett fokozatos lemaradás következtében a világméretű fejlődéstől, a világméretű technikai fejlődéstől, a világméretű versenyképességtől, ez nyilvánvalóan a fejlett országokat érintette a legsúlyosabban. Kevésbé annyira a kevésbé fejletteket. Ebből következően nyilvánvaló egyfajta közeledés történt meg az országok versenyképessége, gazdasági fejlettsége tekintetében, de nem a magasabb szinten, hanem a lehető legalacsonyabb szinten. Tehát a balkáni országok szintjén történt meg tulajdonképpen a kiegyenlítődés az országok között. Azok, akik korábban egy magasabb szintet képviseltek, azok fokozatosan visszaestek erre a szintre. Ezért a 80-as években, és hát közvetlenül a 90-et megelőzően, ha a egyfőre jutó nemzeti termék, a GDP tekintetében, természetesen voltak az országok közötti különbségek, de korán sem olyanok, mint korábban. A szocialista időszak ténylegesen azt hozta, hogy ezeknek az országoknak a gazdasági színvonala nagymértékben közeledett egymáshoz, de inkább úgy, hogy az alacsonyabb szinten történt meg ez a kiegyenlítődés és közeledés. Ha az akkori méréseket vesszük alapul, akkor azt mondom, hogy természetesen voltak különbségek közöttük, de ezek valóban nem voltak nagyok. Most Albániától tekintsünk el ebben a tekintetben. A legfejlettebb ország minden számítás szerint az NDK volt, amelyik mondjuk a KGST országok átlagának az mintegy a 125%-át képviselte. Tehát 25%-kal nagyobb volt, mint az átlag. Ezt követte Csehszlovákia, amelyik körülbelül 10-15%-kal magasabb volt, mint az átlag. Magyarország és Bulgária nagyjából az átlagnak felelt meg, tehát a KGST ország átlagának. Általában a Szovjetuniót is ide sorolták, ugye ebben azért volt némi tévedése a CIA és a nyugati szakértőknek. Utólagosan kiderült, hogy az orosz gazdasági fejlettség lényegesen alacsonyabb volt, mint és különösen a gazdasági potenciál lényegesen alacsonyabb volt, mint amivel annak idején ők számoltak. Lengyelország valamivel alatta, 6-7%-kal alatta volt Magyarország és Bulgária színvonalának, tehát mintegy olyan a KGST átlagnak mintegy olyan 92-94%-a körül, és a legalacsonyabb szintet képviselte Románia, az mintegy 20%-a alacsonyabb szinten, mint amennyi. Azaz, azért mondom, hogy tekintsünk el ebben a tekintetben Albániától, azaz a legalacsonyabb szinten levő ország 20%-kal alatta volt az átlagnak, a legmagasabb szinten levő pedig 25%-kal felette volt az átlagnak, mindegy másfélszeres volt, tehát a legnagyobb különbség az országok között, amelyik a világméretekben, vagy akár a mai helyzethez képest igazából olyan nagy különbségeket nem jelent. Már ma nagyobbak a különbségek az országok között, mint amilyenek voltak annak az idején. Erre majd szintén kifogunk. Tehát nagy különbség, azt lehet mondani, hogy a fejlettségi szintben ebben az időszakban közvetlenül a rendszerváltás megelőzően nem volt. Ha bizonyos más gazdasági potenciál mutatókat nézünk, akkor pedig azt mondhatod, hogy ezekben néha még kisebb különbségek voltak. Ha például a gazdaság technikai felszereltségét, azt az eszközállományt, azt a tőkeállományt, amelyik az egyes országokban megtestesült, azt lehet mondani, hogy talán a különbségek még kisebbek voltak. Ez pedig abból adódott, hogy ezek az úgynevezett fejlettebb országok, tehát a volt NDK és Csehszlovákia különösen, tehát akik az átlag felett voltak, ezek voltak azok, amelyek leginkább egyfajta ilyen autark és ortodox politikát folytattak ebben az időszakban. Azaz sokkal kisebb kereskedelmi kapcsolataik voltak a nyugattal. Sokkal kevesebb gépet, berendezést vásároltak onnan, azaz a tőkeállományuk, a gépállományuk, a felszerelés állományuk az ipari üzemekben, az gyakorlatilag a saját termelésből fakadt, vagy pedig még nagyon régi gépek voltak, amiket nem cseréltek le. Sok német, kelet-német, meg sok csehszlovák üzem bizony úgy nézett ki, mint egy technikai múzeum ebben az időszakban. Még az egykori dicsőségről árulkodva, az akkori régi gépekkel, amelyek már többszörösen le voltak írva, és nemigen szereztek be új gépeket. A többi ország ehhez képest valamilyen mértékben nagyobb kereskedelmet folytatott a nyugattal, és ennek egy legalábbis bizonyos időszakokban egy jelentős hányada azért gépek, berendezéseknek a szállításában, az importjában testesült meg. Az más kérdés, hogy ezeket hogyan és milyen mértékben tudták kihasználni. De kétségtelen, hogy Románia szinte csak nyugati gépeket vett. Magyarország és Lengyelország egy időben szintén egy jelentős hányadban próbálta legalábbis a megengedett tőkés a nyugati importot. Ugye beszéltünk arról, hogy igazából a legmodernebb technológiát azt nem engedték be ebbe az országba. Volt egy kokomlista, amelyikben szigorúan ellenőrizték, hogy milyen gépek, berendezések juthatnak, főleg az informatika és az elektronika területén voltak nagyon szigorú ellenőrzések. Néha egy-egy csipet valahogy, hogy mondja, a magánemberek sikerült átcsempészték a határon, de hát egy fecske nem csinál nyarat, abból még nem lehetett egy gazdaságot teljes egészében modernizálni természetesen. De már az a technika is, amit ők behozhattak, az már jóval magasabb szintű volt, mint amit helyben állítottak elő. Románia is megpróbálta ezt egyes időszakokban megtenni, Bulgária kevésbé, de minden esetre ebből adódott, hogy azért maga A technikai felszereltség és annak a műszaki színvonalában azt lehet mondani, hogy talán még kisebb különbségek voltak, mint a GDP-ben, mint a nemzeti jövedelemben, és hogy ezek miért nem jöttek vissza a GDP-ben, tehát hogy miért nem voltak még kisebbek a különbségek az országok fejlettségében, az egyszerűen abból adódott, hogy a kevésbé fejlett országok nem mindig tudták ezt az új importtechnológiát igazán hatékonyan kihasználni. Sem a képzettség, sem a tapasztalat nem volt meg hozzá. Amikor behozták hozzá, hogy a gyárudvaron állt, nem is tudták, hogy mit is kezdjenek bele, ez bizony nem egy országban előfordult. És még ha a másik oldalról, az infrastruktúra oldaláról nézzük, akkor pedig még kisebbek voltak megint a különbségek. Ez megint az északi korábbi fejlett országoknak a korábbi jobb ellátottságából fakadt. Ezek az országok egy viszonylag sűrű vasúthálózatot, egy többé-kevésbé elfogadható úthálózatot örököltek, és ezért a szocializmus időszakában erre bizony nagyon kevés figyelmet fordítottak, és főleg kevés pénzt fordítottak. Úgy mondták annak idején, hogy az infrastruktúrát, tehát az egész úgynevezett maradék elven fejlesztik, ami azt jelenti, hogy ami a költségvetésből a fontosabb célok, az iparfejlesztés, a mezőgazdasági fejlesztés után maradt, azt fordították az infrastruktúrára, és olyan nagyon sok nem maradt rá. Tehát a közlekedési hálózatuk, a telefonhálózatuk, meg ezek fokozatosan elavultak. A déli országok nem nagyon engedhették meg ezt, mert amikor amikor ebbe a 45 után ebbe az új gazdasági szituációba kerültek, olyan hihetetlenül alacsony szinten volt az infrastruktúra, hogy mégiscsak nekik jelentős hányadot erre kellett fordítani. Ezért ott azért új vasútvonalak épültek, és természetesen akkor már a technikának azért valamivel magasabb színvonalán. Új útvonalakat kellett építeni. Ugye érdekes módon Bulgáriában és Jugoszláviában volt 1990 előtt, most az NDK-tól tekintsünk el, a legtöbb autópálya az összes volt KGST ország között. Ugye ez egy kicsit a dolognak egyfajta fintora. Meglepően hangzik. De például a telefon ellátottság az összes volt KGST ország közül Bulgáriában volt a legjobb. Ugye azelőtt nem volt semmi, és akkor utána azért mégiscsak egyfajta modernebb berendezéseken. Erre valamivel nagyobb figyelmet fordította. Az iskolázottságban megint furcsa módon Bulgária vezetett. Tehát a lakosság iskolázottsága tekintetében valamennyi ország között. Tehát azt lehet mondani, hogy ezekben a termelésnek, ezekben a tényezőiben tulajdonképpen még kisebbek voltak a különbségek, mint a gazdasági fejlettségben, ott azok sem voltak sokak. Tehát valóban egyfajta elég nagy arányú kiegyenlítődés volt. Ezek a 90-ben meglévő adottságok, tehát önmagában nem határoztak volna meg egy nagyon differenciált fejlődést a következő másfél évtizedben, mert ezek az adottságok meglepően hasonlók voltak. A harmadik ilyen szempont, aminek alapján az országokat lehet osztályozni, az a nemzetközi és a külgazdasági-gazdasági kapcsolataik is. Annak a determináló ereje az országok helyzetén. Igazából itt két tényező talán a legfontosabb, amelyiket itt mérlegelni kell a kiinduló helyzet szempontjából. Az egyik az eladósodottság, a másik pedig a Szovjetunióval való gazdasági kapcsolatok mérete és intenzitása. Ami az eladósodottságot illeti, ugye ez nagyjából ezek az országok ugye a 70-es évektől kezdtek el eladósodni. Az eladósodásnak a számos tényezője volt, amelyik ehhez hozzájárult. Ugye az egyik volt az, hogy amikor ez az olajár robbanás megtörtént a 70-es évek folyamán, amikor 73-ban egy arab-izraeli háború lehetőségeit kihasználva az olajtermelő országok kartellje egyik napról a másikra ötszörösére emelte a nyersolajárát, és 79-ben miután úgy látták, hogy ez a trükk korábban bejött, még egyszer háromszorosára emelték ezt az árat. Nos, hát először ezek az országok azt hitték, hogy őket ez nem fogja érinteni. Ez a nyugati világ dolga, ők úgyis el vannak szigetelve ettől, itt a szocializmusban minden változatlanul fog tovább menni, és ezért nem is hoztak olyan szerkezetváltási, megtakarítási, visszafogási intézkedéseket, amelyikkel valahogyan ki tudták volna, vagy legalábbis mérsékelni tudták volna ennek az olajsoknak a hatását. És ezeknek a takarékossági, ezeknek a dekonjunktúrális intézkedésének az elmaradása azzal járt, hogy igazából néhány év alatt hatalmas adósságok halmozódtak fel. A továbbiakban igazából azt lehet mondani, hogy már nem is nagyon vettek ilyen külső forrásokat igénybe, a további növekedése ezeknek a adósságoknak már önmagából adódott a kamatos kamatok halmozódásából, tehát igazából már semmiféle új forrás nem jelentett, az már önmagában a kamatmechanizmusok következtében nőtt tovább ilyen mértékben. A másik oka talán az eladósodásnak az volt, hogy az egész KGST mechanizmus, kereskedelmi mechanizmus olyan volt, hogy a késztermékeket preferálta, és abszolút gazdaságtalanná és hatékony és vesztességessé tette, ha valaki részegységeket, alkatrészeket vagy beszállított valamilyen termékhez. Mindenki a végső terméket akarta előállítani, senki nem volt hajlandó olyan fajta integrációra, ahol ő valakinek beszállít, ahol valamilyen közbenső terméket állít elő, és ezért azokat mind nyugatról kellett behozni. És mivel ők nem tudták azt a készterméket eladni, amelyiket gyártottak, miközben szükség volt a nyugati alkatrészekre, ez előbb-utóbb szükségszerűen egy jelentős mértékű eladósodáshoz vezetett ezekben az országokban. Ráadásul az első években, ugye azután az olajárrobbanás után, ugye amikor az olajár hatalmas mértékben megnőtt, az arab országoknál hatalmas mennyiségű pénz halmozódott fel, és egy nagy sivatagban azért nem lehet ez azonnal elkölteni. Tehát egyáltalán objektív határai vannak, hogy mennyi pénz költhető el egy olyan helyen, tehát ahol igazából nem nagyon van semmi sem. Egyetlen mód volt az, hogy betették a nyugati bankokba, viszont a nyugati országok éppen akkor tették meg ezeket a megszorító takarékossági intézkedéseket, tehát hová lehetett kiadni csak ezeknek a meglehetősen irracionálisan viselkedő kelet-európai országoknak, szinte tukmálták rájuk ezeket a pénzeket, hihetetlen alacsony kamatokkal. Azt lehet mondani, hogy pillanatnyi helyzetben bolond volt az, aki nem vette fel ezeket a pénzeket. Egy más kérdés az, hogy hogyan alakult késő perspektívában ez az egész helyzet, amelyik számukra egy rendkívül nagy terekkelet. Ha az adósság mértékét nézzük, azt mondom, hogy egyértelműen a legnagyobb adósságállománya Magyarországnak volt ezek között az országok között, ha egyfőre nézzük. Tehát ez ebből a szempontból messze a legkedvezőtlenebb helyzete Magyarországnak volt. De azért az országok többsége azért elég jelentős, bár a magyaréhoz nem hasonlítható adósságállományt halmozott fel. Lengyelország döntően ezek között volt. A volt NDK szintén, Románia szintén, Bulgária szintén, tulajdonképpen egy ország maradt ki ebből az eladósodási hullámból, az Csehszlovákia volt. Nem azért, minthogyha a csehszlovák vezetők ilyen bölcsek és előrelátóak lettek volna, tulajdonképpen éppen az ellenkezője, egyfajta stupiditás volt az, amelyik ehhez vezetett. Az ugyanis, hogy ugye 1968-ban biztos hallottak a prágai tavaszról, amikor volt a Dubček féle vezetés, és próbáltak liberalizálni a nyugattal, valamilyen kapcsolatokat teremteni, és ekkor merült fel Csehszlovákiában az a gondolat, hogy a gazdaság korszerűsítéséhez fel kéne venni, mint egy 1 milliárd dollár hitelt. Ugye ma már ez nem olyan akkora nagy összeg egyáltalán, de akkoriban ez egy nagyon nagynak számított. Ugye ezt a prágai tavaszt hamar eltiporták, helyette egy ilyen vaskalapos, konzervatív, majdnem sztálinista, kommunista kormány került a helyére, amelyik, hogy igazolja azt, hogy eltiporták ezt a korábbi rendszert, valamilyen vádpontokat kellett összeszedni a Dubček-féle rendszer ellen, és ezek között, a vádpontok között egy kiemelt helyen szerepelt, hogy ezek meg el akarták árulni a szocializmust, mert az imperialistáktól 1 milliárd dollár kölcsönt akartak felvenni. Ez volt ugye 69-70-71 között a propagandának az egyik fő eleme. Most 73-tól, amikor ilyen hihetetlen olcsóvá lett a nyugati hitel, ők azért nem vették fel, mert az egész propagandájuk idáig ezt a fő bűnének mutatta ki a Dubčekiknek, és ebben a tekintetben politikailag nem voltak olyan helyzetben, hogy ezeket a hiteleket felvehessék. Ugye a történelemnek egy furcsa iróniája, hogy az ostobaság később bölcsességnek bizonyulhat, tehát ez történt a csehszlovák esetben, ugyanis ezek az eredetileg rendkívül alacsony kamatok és gyors infláció, tehát amelyik azt jelenti, hogy ilyen esetben a hitelt abszolút érdemes felvenni, mert maga a hitelnek az értéke ugye nagymértékben elértéktelenedik, az inflálódás miatt elértéktelenedik, ráadásul a kamatok hihetetlen alacsonyak. A 80-as évektől ennek pontosan a fordítottja állt be, az árak elkezdtek csökkenni, és a kamatok elkezdtek növekedni, és ezek úgynevezett változó kamatú adósságok voltak. Tehát a nyugati bankok ezt úgy adják, hogy a mindenkori londoni kamatláb plusz 0,5%, plusz 1%. Amikor megemelkedtek a kamatok, akkor ez rázúdult szinte ezekre az országokra, és szinte elviselhetetlenné tette igazából ezt. Én annak idején a tervhivatalban dolgoztam a 70-es, 80-as években, és meg kell mondanom őszintén, a 80-as évek közepén is szinte kilátástalannak láttuk a magyar gazdaság helyzetét annak idején, ebben ilyen körülmények között. Hogyan lehet ekkora adósságot viszonylag olyan szerény devizabevétellel, mint amennyi annak idején volt. Ennek ellenére talán Magyarország helyzete annyiban mégsem volt a legrosszabb ezek között az országok között, hogy azért a magyar pénzügyi politika azt elérte, hogy sohasem került arra sor, hogy az ország fizetésképtelenné nyilván. Tehát megszüntette volna az adósságok törlesztését. Szinte az összes többi ország megtette ezt. Erodósodott ország. Lengyelország bemondta, hogy nem hajlandó tovább fizetni. Bulgária azt mondta, hogy nem hajlandó tovább fizetni. Románia azt mondta, hogy nem hajlandó tovább fizetni. Tehát ezek az országok mind megtették ezt. Jugoszláviában már régen olyan volt, hogy nem igazán fizették az adósságokat. Ez azért Magyarország hitelét ebben a tekintetben a nemzetközi pénzügyi piacokon. Akart valamit kérdezni? Hát ha valaki azt mondja, hogy nem fizet, ugye akkor elindulnak különböző tárgyalások. Tehát az, hogy egyáltalán sose fizet, ilyet nem lehet mondani. Ilyen a világban nincsen, hanem azt mondja, hogy ő most nem hajlandó fizetni, hanem valamikor később. Tehát átütemezését kéri az adósságainak, hogy nem most kelljen törlesztenie, hanem később, alacsonyabb részletekben. Ez egy borzasztó nehéz folyamat, amíg ez az egész dolog megtörténik, és addig természetesen új hitelt nem kap. Tehát azt jelenti, hogy leállnak a további hitelforrások, és hát addig marad, ő nem törleszt ugyan, de nem is kaphat új hitelt. A kérdés, hogy ez mennyire jó egy országnak. Ha egyszer valaki elvesztette a hitelképességét és a bizalmát az országgal szemben, hihetetlen nehéz újra visszakerülni a hitelpiacokra, hogy kedvező. És ráadásul ugye, hogy milyen a hitelképesség, ez abban is megnyilvánul, hogy milyen kamatokkal és milyen feltételekkel kap valaki a későbbiekben hitelt. Aki egyszer ilyen fizetésképtelenséget jelentett be, annak bizony sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel fog később is, ha egyáltalán kap a következő hitelt. Tehát azt lehet mondani, hogy azért ennek ellenére vannak olyan esetek, amikor végül is a fizetésképtelenség bejelentése az pozitív eredménnyel jár. Ugye Lengyelország végül is hosszú-hosszú ideig nem kapott egyáltalán hiteleket, de amikor megállapodtak vele, és ez már a rendszerváltás volt, akkor elengedték a korábbi adósságainak a felét. Hát ugye ilyen Magyarországon nem történt meg, de ez attól is függ. Ez attól is függ, hogy milyen az összetétele ennek a hitelállománynak. Ugye különbözőképpen lehet felvenni hiteleket. Kormányoktól lehet felvenni hiteleket, amelyik a kormányok talán azok, amelyek a leginkább vannak abban a helyzetben, hogy elengedik, mert ott politikai tényezők közben játszanak. Lehet nagy bankoktól felvenni, a kereskedelmi bankoktól, akiknél már sokkal nehezebb elérni azt, hogy azok elengedjék a hiteleket, hiszen náluk betéteik vannak, nekik hitelezőik vannak, tehát hogy a csodába engedje el, hiszen akkor azoknak nem tud fizetni, akiknek a betétjei nála vannak. Kérnek különböző állami támogatásokat, meg állami kompenzációt ezért, de még ebben az esetben ez valahogy megy. És vannak egészen más, úgynevezett kötvényekben megjelenő hitelek, amiket sok-sok kis befektető vesz meg. Mondjuk Magyarország Japánban felvett egy csomó hitelt, azt ugyan a japán bankokon keresztül, de úgy, hogy a magyar kötvényeket ott sok százezer vagy sok millió japán állampolgár ebben tartotta a megtartásait. Ezekkel nem lehet. Százezer emberrel nem lehet külön-külön leülni és megkérni, hogy akkor most engedjék meg, hogy másképp törlesz-e a dolgokat. Tehát vannak olyan fajta hitelek, amelyiknél az ilyen fajta átütemezésnek tulajdonképpen nincs lehetősége. Tehát az ilyen kötvényekben megjelenő úgynevezett szindikált hiteleknél. Tehát amikor már nem nagy bankok, hanem kis hitelezők azok, akik egy országnak a hitelezői, ott gyakorlatilag ez lehetetlen. Tehát ezért Magyarországnak nem is állt olyan nagyon a lehetőség, a túlnyomó többségére az adósságának, hogy ezt az átütemezési módszert válaszol. Ugye nem beszéltem még Romániáról, mondjuk egy sajátos helyzet volt ebben a tekintetben. Ugye a Ceausescu rendszer alatt Ceausescu azt hitte, hogy az ő külpolitikáját mondom, hogy fogják valamilyen formában honorálni. Ő is felvett egy csomó hitelt, és 81-re az ország szintén olyan helyzetbe került, hogy nem tudta visszafizetni a hiteleit, és fizetésképtelenséget jelentett be. És hát ezt legalábbis a bankok a korábbi külpolitikai lépéseit nem igazán honorálták. Az ország valóban meglehetősen megalázó helyzetbe került ezekkel a külföldi bankokkal szemben. Ezek a megállapodások szinte minden lépését diktálják ilyenkor. Tehát amikor ilyenfajta valamilyen átütemezés van, akkor létrejön egy olyan konzorció, amelyik azt mondja, hogy pontosan megmondja, hogy milyen gazdaságpolitikai lépéseket kell csinálni. Ugye, amikor Magyarország a két világháború 31-ben fizetésképtelenséget jelentett be, akkor a Népszövetségtől idejött egy Mr. Smith, odaült a Nemzeti Bankba, és akkor mondta, hogy most akkor ő is szignálta mindenfajta kifizetés, vagy bármit, hogy mit lehet kifizetni, és mit nem lehet kifizetni. Szóval például ilyenekkel is jár, hogyha valaki fizetésképtelenséget jelent be. Nos, ezek után Ceausescu azt mondta, hogy ha a román nép füvet eszik, akkor is ő pedig ezek után ilyen helyzetet nem fog eltűrni, és ő vissza fogja törleszteni az adósságot. Ez a másik, ez a még nagyobb marhaság, szóval amit valaki elkövethet, ugyanis ezt ő végre is hajtotta. Azaz 81 és 90 között, tehát a rendszerváltásra igazából néhány hónappal azelőtt, mielőtt ez a bukaresti és a temesvári forradalom megtörtént volna, az utolsó fillérig Románia visszafizette az adósságát. Ugye ez azzal járt, hogy a lakásokban nem volt fűtés, a lakosság szabályszerűen éhezett, és a román gazdaságnak az állóeszközállományai, ipara, gépei tökéletesen leromlottak. Tehát semmiféle új ilyesmit nem vettek. Tehát Románia visszafizette a hiteleit, de a rendszerváltás küszöbén 1990-ben egy tökéletesen tönkrement gazdasággal várta az új rendszerbe, az új világba való átmenet. Amint mondtam, a másik ilyen tényező, amelyik meghatározta azt, hogy mi az országok helyzete, az a szovjet gazdasági kapcsolatok voltak. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert 90 után ezek szinte hirtelen a nullára zuhantak, legalábbis amit oda tudtak exportálni, és ezért igazából az a sokk, amelyik az országokat érte 1990 után, az nyilvánvalóan nagy mértékben függött attól, hogy a korábbi kapcsolatok milyen intenzitásúak, milyen nagyságrendűek voltak, milyen szerepe volt ennek a gazdaság egészében. De még ez a szovjet kapcsolat is azt mondta, hogy három fontos elemre, gazdasági kapcsolat három fontos elemre és tényezőre bontható. Mennyi volt az összvolumene a külkereskedelemnek a Szovjetunióval? Ezen belül mekkora volt az energiaszektor, tehát amennyiben az energiafüggőség mekkora volt a Szovjetunióval szemben. És végül, hogy milyen árarányokon kereskedtek az egyes országok a Szovjetunióval. Ami a globális gazdasági kapcsolatokat jelenti, ott egyértelműen azt lehet mondani, hogy a legnagyobb mindig is Bulgáriáé volt, tehát amelyik mondom, egyértelműen errefelé orientálod, erre tette az egész gazdasági stratégiáját, hogy a szovjet kapcsolatokból fog élni, és arra alapozza az egész gazdaságát. A második legnagyobb az NDK-jé volt, ezután következett Csehszlovákia és Magyarország. Lengyelország és Románia jóval kisebb gazdasági kapcsolatokat. Nem utolsóban függött ez az energiával, és itt jön a következő kérdés, hogy mekkora volt az energiafüggőség, ugyanis Lengyelország alapvetően a saját kőszenére alapozta az energiagazdaságát, Románia pedig a saját olajára és részben a szenére, tehát innen ők nem, az ő importjukban nem játszotta akkora szerepet az energiahordozóknak az importja. Az energiafüggőség talán a legnagyobb Magyarországon volt. Nem csupán az olajra, hanem még a villamos energiának a nagy részére is kiterjedt, amelyik azért már bizonyos biztonság politikai kockázatokat és rizikókat is jelentett, de szintén nagyon nagy volt az NDK-ban, Bulgáriában, valamivel kisebb Csehszlovákiában, és itt is a legkisebb természetesen Lengyelország és Románia esetében. Romániában néha egy ideig egészen minimális volt, utána az utolsó években elkezdett növekedni. A lengyelek pedig, itt igazából kölcsönös volt egy gyanakvás a Szovjetunió és Lengyelország között, tehát itt azért mindig egy kicsit valamilyen korlátok között tartották az egymás közötti kereskedelmüket. Lengyelországnak mindvégig ebben a tekintetben voltak bizonyos fenntartásai. És ezekről egy nagy országról van szó, amely gazdag színkészletekkel rendelkezik. De igen fontos, talán a legfontosabb a harmadik elem, az árarányok, amelyiken ez a kereskedelem végbe ment. Természetesen ennek is megvan a történelme. Azt lehet mondani, hogy 1956-ig valamennyi ország számára egy egyértelműen rendkívül kedvezőtlen árarányok mellett folyt a kereskedelem a Szovjetunióban. A sztálini politika egyértelműen arra szolgált, hogy annyi mindent kizsarolni ezekből az országból, amennyi csak lehetséges. És ez az árakban, amelyeket ők szabtak meg a KGST-n belül, hiszen ezek egyfajta politikai árak voltak, ezek nem a világpiac árai voltak, itt nem működött a világpiac, itt mindent a politika határozott meg. Vagy ingyen, jóvátételben, vagy pedig minimális árakon hozták el, tehát igazából egyfajta kizsarolása folyt ezeknek az országoknak. A győztesek táborába tartozók és a vesztesek táborába tartozók esetében egyaránt. 1957 után bizonyos értelemben megváltozott ez a helyzet. Hozzájárultak a lengyel események, a magyar események, sok minden más. A Szovjetunió kezdte belátni ahhoz, hogy ő szilárdan tartani tudja ezt a politikai és katonai tábort, és annak a lojalitását biztosítsa, azt nem lehet csupán erőszakos eszközökkel végrehajtani, valamilyen fajta gazdasági engedményeket kell tenni. Ezek a gazdasági engedmények igazából nem nyíltan, hanem az árakon keresztül jelentkeztek. Az árak azok mindig valamilyen fajta politikai tárgyalásnak az eredményei voltak. És lényegében abban nyilvánultak meg, hogy ezek az országok igazából a világpiaci áron, tehát a tényleges világpiaci árból levezetett árakon kapták meg az alapvető nyersanyagokat és energiahordozókat a Szovjetuniótól, hiszen ezeket importálták döntően, míg az ő feldolgozóipari termékeik, nem a textilipar és nem az élelmiszeripar, hanem a gépek, berendezések, egyéb iparcikkek, amelyiknek nincs egyértelmű világpiaci ára, az mindig az adott termék korszerűségétől, piaci bevezetettségétől, sok minden mástól függ, arra viszonylag nagy vonalú árakat ajánlottak meg, amelyiken ezeket megvették. Mondjuk Magyarország mit csinált? Ugye a Magyarország gyártott 12 000 Ikarusz buszt, amiből 2000-et itthon tartott, vagy mondjuk 1900-at itthon tartott, 100-at eladott nyugatra, és 10 000-et eladott a Szovjetunió számára. Az a 100, amelyiket Amerikába eladott, abba nem ugyanazok voltak beépítve, ami a szovjet importban, hanem ami Was guten Teuer, mindent bele lehetett tenni, hát ez körülbelül olyan háromszoros költségében került, mint amit a Szovjetunió irányában. Amikor elindultak az ártárgyalások a Szovjetunióval, akkor egyrészt elővették, mivel erre mondom, nincs egyértelmű világpiacjár, elővették azt a prospektusokat Nyugat-Európából, hogy a Mercedes buszoknak mennyi az ára, akkor tessék nézni, hogy egy Mercedes busz ennyibe kerül, a milyen kis ér annyit, ennyit tessék érte adni. Másrészt tessék nézni, mi itt eladtunk Amerikába ilyen buszokat, ezeknek ott ilyen áron vették meg, legyenek szívesek ennyit adni. És adtak érte. Szóval a dolog lényeg az, hogy adtak érte. Nem számított. Politikusok voltak a helyzében, úgy gondolták, hogy ennyit nekik megér. Nem az autóbusz, hanem a magyar politikai stabilitás ebben a helyzében, meg az NDK-s politikai stabilitás, meg a többi. Tehát legalábbis egy ideig, addig, amíg nekik viszonylag jól ment, olcsó volt az olajuk, sok olajuk volt, tudták adni ezeket a dolgokat, addig ez a dolog ez így ment. A legnagyobb nyertese ennek az árarányoknak természetesen a volt NDK volt. Ugye az előbb említettem, hogy mennyit ad a nyugat-német állam a keleti tartományoknak ezt a bizonyos 65 milliárd eurót. Ez az NDK-s gazdaság azelőtt sem volt valami nagyon életképes, a rendszerváltás előtt akkor is kellett valakinek támogatni, de hát akkor a Szovjetuniót kérték a pénztárhoz, hogy ezeket megtegye, ha nem is ekkora összegben, de bizony nagyon jelentős összegben támogatták meg ezeken az árarányokon keresztül az NDK-t. De kétségtelen, hogy Bulgária és Magyarország is jelentős haszonélvezője volt ezeknek az árviszonyoknak. Éppen ennek a következtében, mivel mi sok energiát vásároltunk, és ennek ellenében természetesen sok feldolgozóipari terméket kellett eladni. Akinél nem volt ilyen struktúrája a kereskedelemnek, az nyilvánvalóan ebből az árarányokból kisebb hasznot élvezett, mint amilyenek a románok meg a lengyelek voltak. A magyar gazdaságnak egy jövedelmének egy jelentős hányada ezen a, ezekből az árakból fakadt a jövedelemnek, ezekből a kedvező cserearányokból, amelyiken kereskedtünk, amelyek azután a 70-es évek közepétől, de különösen a 80-as években ezek az előnyök fokozatosan kezdtek azért, hogy erodálódni ebben a tekintetben, csökkenni. Egyre kevésbé volt, egyrészt nem adtak több energiahordozót, most már rubelért, hanem csak dollárért voltak hajlandók ezeket adni Magyarországnak, amelyik már egy egészen más szintű ár volt, mint a korábbi rubelárak. Másrészt egyre inkább ragaszkodtak ahhoz, hogy élelmiszereket adjunk el, amelyik nem ilyen, amelyikre az igazi világpiaci árak voltak érvényesek, méghozzá a nagyon-nagyon rossz világpiaci árak, hiszen tudják, hogy az agrártermékeknek az árai a világpiacon hihetetlenül alacsonyak. Az európai közösség, az unió is nem utolsóban ezért folytat egy rendkívül protekcionista politikát ebben a tekintetben. Azaz, tehát ez a szovjet kapcsolat is nagyon differenciált volt az országok között, és a következő időszakban bekövetkezett veszteség is nagy mértékben függött attól, hogy milyen természetű, milyen jellegű és milyen méretűek voltak az országok között ezek a kapcsolatok. És ugye a legutolsó tényező talán, amelyikről ebben a kiindulás tekintetében beszélni kell, az a társadalmi helyzet. Milyen volt az a társadalmi közeg, az a társadalmi állapot, amelyikből igazából kiindult a rendszerváltás utáni fejlődés, tehát az új szakasznak a fejlődés? Sok tényező van itt is, amelyik ezt meghatározza. Kétségtelen az egyik, például ezek között a nemzetiségi összetétel. Sajátos módon valóban azt kell mondani, hogyha áttekintjük az országokat, a homogén nemzetiségi összetételi országok viszonylag szerencsésebben vészelték át ezeket a nehéz időket, jobban tudták venni ezeket az akadályokat kisebb belső feszültségekkel. Ahol eleve voltak nemzetiségi problémák, ugye azok vagy szétszakadtak. Ugye nézzük Csehország és Szlovákia, vagy a volt Szovjetunió szétesése, Jugoszlávia szétesése, amelyik még azóta se tudta ezt kiheverni, tehát ahol szinte drámává, tragédiává váltak, amikor az a külső nyomás, amelyik összetartotta tulajdonképpen ezeket az országokat, hirtelen megszűnt ez a nyomás, és akkor mindazok a nemzetiségi indulatok hirtelen a felszínre kerültek. De igazából ott is, ahol ilyesmi nem történt, Romániától kezdve, sok máskor, ahol jelentős nemzetiségi különbségek voltak, azért azoknak a kezelése nagy energiákat vett igénybe az attól a társadalomtól, azoktól a kormányoktól, amelyik kétségtelenül a gazdaságra fordítandó energiákat, azokat nagy mértékben csökkentették. A másik, az egy inkább egy szomorú dolog, amelyik furcsa módon legalábbis egy nagyon kétes előnyévé vált. Ugye érett társadalmakban, ahol már azt lehet mondani, hogy már régen kialakultak bizonyos érdekvédelmi szerveződések. A társadalom saját érdekei mentén sokkal inkább szerveződik, és ellenállást tud ilyen értelemben tanúsítani. Ott azért egy ilyen gyors átalakulás, tömeges munkahely elvesztés, a fizetések reálértékének nagymértékű csökkenése, mint amilyen sokkal nagyobb társadalmi, hogy mondjam, konfliktusokkal, tiltakozásokkal, demonstrációkkal, sztrájkokkal, vagy valami ilyesmivel jár. Furcsa módon az, hogy ezekben az országokban már a szocializmus alatt igazából a tulajdonképpen igazi szerveződéseket szétverték, azok, amik létrejöttek szakszervezetektől, sok minden más, az igazából alig-alig volt olyannak igazi, tehát valódi érdekvédelmi szervezetnek minősíthető. Ez bár negatív értelemben, de az, hogy a társadalom nem volt szervezett, az megkönnyítette az átalakulást abban az értelemben, hogy gyorsabban lehetett ezeket a privatizációs, az elbocsájtástól kezdve a gazdasági szerkezetváltás, a nagymértékű életszínvonal és jövedelem csökkenésnek azért végrehajtani, anélkül, hogy valamilyen nagyon súlyos társadalmi konfliktusok jöttek volna. Mondom, még egyszer mondom, hogy szomorú, de végül is objektíven nézve ennek azért voltak a fejlődési folyamat szempontjából bizonyosan. Ahol nagyobb volt a szervezettség. Ugye Lengyelországban már a szolidaritás következtében sokkal nehezebb volt áttörni ezekkel a dolgokkal. Ott a tiltakozások sokkal sűrűbbek, sokkal nagyobbak és sokkal erőteljesebbek voltak, mint azokban az országban, ahol ilyen nem volt. Szólni kell végül bizonyos fajta a piacgazdasági tapasztalatokról, amelyikben differenciák voltak az országban. Ugye itt voltak olyan országok, amelyek mind végig igazából megtartották ezt a sztálinista központi tervgazdálkodási rendszert, és semmiféle reform ezekben az országokban ebben a tekintetben nem ment végbe. Ugye itt az átállás után rettenetesen sokat kellett változtatni. Igazából még csak a magja, a csirái sem voltak meg az új piacgazdasági rendszer. Mindenképpen ide tartozott Csehszlovákia egésze, Bulgária egésze, Románia egésze, és a volt NDK egésze. Ott az úgy, ahogy volt, elseperték az egész gazdaságot igazából. Tehát ott az, hogy önmagában, hogy bekerült egy másik államnak, amelyik nem azonnal átvehette az összes törvényeit, jogszabályait, az azért nagymértében könnyített, miközben a régi szisztéma teljes egészében elsöpült. Voltak olyan országok, amiknek voltak ugyanakkor már korábban bizonyos piacgazdasági kezdeményezései. Lengyelországban is volt, de a politikai helyzet igazából azoknak a kibontakozását nem nagyon tette lehetővé, hogy itt igazából két ország jön ebből a szempontból számításba, Jugoszlávia és Magyarország. Ugye Jugoszláviában már a 60-as évek elejétől eltértek ettől az ortodox szovjet típusú rendszertől, egy egészen más úgynevezett önigazgatási rendszert vezettek be, amelyik nem az államosítás, tehát az üzemek nem államosítvák, hanem társadalmosítva. Azaz a dolgozó kollektíva tulajdona volt tulajdonképpen az üzem, amelyiket ők egy magasabb rendű szocializmusnak tekintettek, és nálunk is, meg nyugaton is, tulajdonképpen azt mondom, hogy ezt egy magasabb rendű, legalábbis a szocialisztikus rendszerek között mégiscsak egy magasabb rendűnek. Tehát nem egy államkapitalizmus, ahogyan ezt nyugatabban hívták, ami nálunk volt, hanem ezt igazából, tehát amikor az ott dolgozók tulajdonává válik az üzem, egyfajta önigazgató gazdasága, amelyiket a jugoszlávok bejelentettek, közben egy csomó más tekintetben. Ugye megengedték, hogy nyugaton dolgozzanak a vendégmunkások nagy arányban, a külföldi tőkének lehetőséget, a bankok jóval nagyobb szerepet kaptak. Tehát ilyen fajta reformok annak idején bizonyos értelemben elősegítették az akkori a jugoszláv gazdaságnak a fejlődését is. Magyarországon 1968-ban jöttek be ezek a reformok, amelyek a vállalatoknak nagyobb önállóságot adtak. Ezek azért a kezdetben azért nagyon határozottak nem voltak, de a 80-as évektől pedig egyre nagyobb hányadban próbáltak ilyenfajta magánkezdeményezések, akár a vállalatokon belül, vállalati gazdasági munkaközösségektől, sok minden mást. De ami talán még lényegesebb, hogy Magyarországon a 80-as évek végén olyan átfogó pénzügyi reformok mentek végbe, amelyik, hogy mondjam, egy piacgazdasági rendszer alapelemei. Ilyenekre gondolok, mint az adórendszer. Ugye 1988 előtt Magyarországon a lakosság nem adózott. Egészen másfajta rendszerek voltak. 88-ban vezették be azt, hogy van személyi jövedelemadó, vannak adóhivatalok, addig ilyenek nem léteztek, van forgalmi adó, van társasági adó, tehát a modern adórendszernek minden elemi. 1987-ben hozták létre az úgynevezett kétszintű bankrendszert. Egyáltalán létrejöttek kereskedelmi bankok, elváltak a jegybanktól ezek a funkciók, de sok más ilyesmit lehet mondani. Na most azt kell mondani, hogy utólag nem lehet eléggé túlértékelni ezeknek az intézkedéseknek a jelentőségét. Amikor 1990-ben hirtelen megtörtént minden országban a rendszerváltás, akkor magától értető, de mindenhol a politikai szempontok és a politikai kérdések kerültek előtérbe. Hogyan lehet az új több pártrendszert megteremteni? Hogyan lehet az új demokratikus politikai intézményeket megteremteni? Hogyan lehet az új parlamentet? Tehát a politika fő kérdései kerültek előtérbe, és ehhez képest az ilyenek, mint az adórendszer megváltoztatása, a bankrendszernek a megváltoztatása, stb. Igazából másodrangú kérdések voltak. Tehát valahogy elhalasztottak. Egyszerre ennyi mindent egy parlament nem tudott tárgyalni. Kezdték a politikával, és úgy olyan 2-3-4 év múlva kezdtek rátérni, vagy 5 év múlva ezeknek a alapvető gazdasági reformoknak a megvalósítására. Magyarország óriási előnye ezekben az első években az volt, hogy ezek az intézmények tulajdonképpen készen álltak. Készen volt az adórendszer, készen volt a pénzügyi rendszer, és ezért akkor, amikor a külföldi működőtőke elkezdett befelé irányulni ezekbe az országokba, elsősorban nem annyira a politikai rendszert, hogy a választások hogy mennek végbe, hanem azt nézte, vannak-e kereskedelmi bankok, milyen az adórendszer, milyen a kereskedelmi jog, milyen a vállalati jogrendszer, és ezek a dolgok Magyarországon készen volt. Az első években az össz nagy Kelet-Európa, tehát Habarovsztól kezdve ezéig, tehát Bécsig, tehát az egész ilyen volt szocialista államrendszerbe befektetett külföldi tőkének a 60%-a Magyarországra jött. 90 és 94 között, tehát akkor, amikor még egyedül álltunk, elsősorban azért, mert ezek az intézmények készen álltak. Azért, hogy ez volt egyike Magyarország legnagyobb előnyeinek, hát ami persze később azért erodálódott sok tekintetben, de az első években ez egy hatalmas fort jelentett ebben a vonatkozásban, ennek az országnak a számára. Na hát, összefoglalva, ezek voltak a kiinduló helyzetnek az országok között részben differenciált, részben azonos feltételei, amelyikkel az egész rendszerváltás megindult. A további fejlődést már más tényezők, különböző tényezők befolyásolták. Erre a következő óránkon fogunk kitérni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Illés Iván előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A közép- és dél-kelet-európai országok az 1990-es években. A gazdaságpolitikai helyzet. A felvétel 2004. február 26-án készült.